Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. A posztmodern. Teller Katalin előadása.
A mostani órán két iszonyatosan nagy témát kellene, hogy tisztességesen feldolgozunk. Nem fog sikerülni, előre bocsátom. Posztmodern és a dekonstrukció, ugye a mai óránknak az anyaga vagy témája. Három szöveg köré szerveződik a dolgok mai tárgyalása, meg lehetősen önkényes módon, de mindjárt megindoklom, hogy miért. A kronológiát fölborítottam, és Frederick Jamesonnel fogjuk kezdeni. Majd mindjárt látni is fogják, hogy pontosan melyik szövegéről lesz szó, vagy szövegéről lesz szó. Majd a Craig Owensnek a tanulmányát fogjuk megnézni, és aztán a Derridához jutunk ki. De mielőtt ez megtörténne, általában a posztmodernt szeretném jellemezni, vagy hát a főbb jellemzőit kiemelni. Az Élet és Irodalomnak az utolsó számában, október 21, igen, megjelent Adam Michniknek egy tanulmánya, amelyből egy idézetet szeretnék idézni, tehát ő maga is idéz. A következő képen szól ez az idézet. Egy Szikora nevű gondolkodó szavait adja vissza. E bizalom, e vallásos teodicea, vagyis a valláson keresztül megtapasztalható bizalom, a megértés lehetősége, számomra már elfogadhatatlan volt. Isten nem élte túl a koncentrációs táborokat, legközelebbi hozzátartozóim halálát. De az Isten hiányával keletkezett űrt muszáj volt kipótolni valamivel. Ugyan lehet-e értelmesen élni az értelmétől megfosztott valóságban? Hiszen a sóvárgás, hogy egy áttetsző világban létezzem, amelynek működése és céljai körülírhatóak, érthetőek és elfogadhatóak, nem holmi múlékony óhaj, hanem az emberi kondíció szilárd alkotó eleme. Olyan világ után vágyódunk, amely értelemmel bír, és ettől a vágytól nem álmodunkban szabadulni. Itt van az idézet vége, Michnik folytatja, ha pedig így állunk, ezt az értelmet a valláson kívül kell keresni. Az életben, az emberek között, a közösségben. Most azért hoztam ezt az idézetet, mert úgy gondolom, hogy nagyon szépen összefoglalja azt az alaptapasztalatot, amelyel tulajdonképpen posztmodern is dolgozik. Azáltal, hogy a II. Világháború sokja egy olyan fajta erős szekularizációt, vagy a szekularizációt még inkább felerősítette, mint ami elkezdődött tulajdonképpen a felvilágosodása, egy olyan jellegű bizonytalanság lépett színre, amelyet mindenáron meg kellett valahogy oldani, de legalábbis valamiféle választ kellett ráadni. Na most a posztmodern teóriák, és ugyanígy a dekonstrukció, amelyet hol ugye, egy posztmodern alfajának, hol pedig a poststrukturalizmusnak egy alfajának tekintenek, ezt a fajta új világmagyarázatot, vagy újfajta világértést próbálja körüljárni. Na most mi a posztmodern, és itt az első lépésre kerül sor. Általánosságban a posztmodernt ne jelölnek egy olyan kultúrtörténeti időszakot, amely a modernizmust váltja le, mert ugye ez benne van a szóban magában, illetve az ezt leíró, mármint hogy ezt a kultúrtörténeti korszakot leíró esztétikai és filozófiai elméleteket értenek rajta. Időben és térben leginkább a 60-as évek Amerikájához kapcsolható ez az újabb szellemi áramlat, amelyet éppen ezért egyes szerzők amerikai internacionálénak is elneveztek. Ennek nyilvánvalóan az a háttere, vagy az van a hátterében, hogy meglehetősen sok amerikai gondolkodó a baloldali millióban szocializálódott. Na most mihez képest más, mint a modernség, vagy modernitás, és mihez képest nem? Tehát hol vannak a kontinuitások, és hol vannak a diszkontinuitások? Elmondhatjuk, hogy a modernség folytatásaként érthetjük azt, hogy itt is egyfajta válságról van szó, csak úgy, mint a modernség esetében. Egy olyan válságról, amely abban áll, hogy a világ megismerhetősége megkérdőjeleződik. Ugye nem biztos, hogy épp magyarázatokat tudunk adni arra, hogy hol élünk. Nem csak a megismerhetőség válságáról van itt szó, hanem a világ reprezentálhatóságának a válságáról is. Tehát ábrázolni tudjuk-e bármiképpen azokat a jelenségeket, amelyekkel találkozunk. Most ugyanúgy, hogy a modernség és a posztmodern gyakorlatilag a felvilágosodás projektjét kérdőjelezi meg. De tulajdonképpen erről szól az Adorno Horkheimer a felvilágosodás dialektikája című könyve is. De összességében arról van szó, hogy kijelenthető, hogy a világ a maga teljességében nem tárható fel és nem magyarázható meg, nem beszélhetünk semmiféle egységes értelemtulajdonításról. Mint ahogy például ugye a vallás egy ilyen erő lenne. És az egyik legfontosabb elmélet írója ennek a helyzetnek, vagy ezt föltárandó Jean-François Lyotard, akinek sikerült nem fölírnom a nevét, Jean-François Lyotard, francia filozófus, Jean-François Lyotard, a Postmodern Állapot című tanulmányáról van szó, vagy azt idézem. Az idézet így szól, végsőkig leegyszerűsítve a posztmodernt a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságban határozom meg. Tehát összességében, vagy végsőkig leegyszerűsítve a posztmodernt a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságban határozom meg. Mit jelent ez? A nagy elbeszéléseken Lyotard tulajdonképpen azokat a diskurzusokat érti, mint vallás, tudomány, amelyek egy koherens világmagyarázattal szolgáltak eddig számunkra. És ugye ezzel azt mondja, ezzel az egyetlen mondattal, amely gyakorlatilag emblematikus lett a posztmodern meghatározásai között, hogy ilyesféle nagy elbeszélésekben már nem hihetünk. Nem tudják megragadni a világot. Kudarcot vallott, ahogy a vallás, úgy a tudományosság is. Lyotard hozzáteszi azt, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy semmiféle tudással nem rendelkezhetnénk. Csak hogy az a jellegű tudás, amelyet elsajátíthatunk, az mindig egyfajta előzetes tudás tud csak lenni. Előzetes tudás és partikuláris. Tehát egy pici részletre esetleg kiterjedő. És ehhez jön még az a nehézség, hogy az olyan jellegű racionális rendező elveket, amelyek segítségével még ezeket az icipici magyarázatokat elő tudjuk állítani, ezeket a racionális rendező elveket is fölülírja a tudattalan kaotikussága. Tehát a tudatosság és a tudattalannak az együttjátszása még összetettebbé teszi a képet. És hát semmi jóra nem számíthatunk. Vagyis foglalja össze Lyotard, a nagy elbeszélések helyét átveszi a számtalan kis diskurzusnak az egymás mellettisége. És ezek a kis diskurzusok, amelyeket nyelvjátékoknak nevez, visszautalva Wittgensteinre, Lyotard, ezek a nyelvjátékok, amelyet úgymond izolált szigetekként kell elképzelnünk. Tehát egy-egy magyaráz, egy-egy kísérlet, hogy a körülöttünk lévő világot meg tudjuk magyarázni, azok mindig egymástól elszigetelten és egymás mellett futnak, vagy léteznek. És éppen ezen elszigeteltségükből adódóan végtelenül nehéz bármiféle kapcsolatot teremteni közöttük. Most Lyotard persze nem azt mondja, hogy akkor most menjünk a Dunának, hanem fölvillantja azt a lehetőséget, hogy ezen szigetek között valamiféle mozgás mégiscsak teremthet kapcsolódási pontokat. Erre használja a kapitány képét, aki a hajóján ülve ezeket az egyes kis szigeteket bejárja, és valami fajta kapcsolatot teremt közöttük. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek az egyes nyelvi vagy diskurzusok egymásba átfordíthatók lennének, vagy egymás számára lefordíthatók lennének. Ezt nevezi ő inkommenzurábili, vagyis magyar nyelven összeegyeztethetetlen észformáknak. Most, mint mondtam, ugye az egyén mégiscsak megpróbálhat ezek között mozogni, megpróbálhat valamit megérteni ezekből az apró kis részleges világmagyarázatokból. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen valami fajta értelem, az csak és kizárólag ebben a bizonyos utazóban képződhet. Tehát az, aki hallja, olvassa ezeket a diskurzusokat. Na most ennyiben tulajdonképpen Lyotard nem szakad el különösebb módon a modernség krízisétől, vagy attól a válságtól, amely abban állt, ugye, hogy a nyelvünk nem elégséges arra, hogy leírja a világot. Na most hol történik meg az a törés, amikor azt mondhatjuk, hogy ez már nem a modernség, vagy a modern? Hát elemzők azt mondják, ezzel persze lehet vitatkozni, hogy a posztmodern abban tér el nagyban a modernségtől, hogy az elit és a populáris kultúra, az elit és a tömegkultúra közötti válaszfal teljes mértékben leomlik. És ez nem kizárólag a kultúra értésre vonatkozik, hanem egyáltalán a tudásnak valamelyes mértékben arisztokratikus fölfogására. Meg gondoljunk ugye a tudás mindenki szólamra. Tehát immár nem csak egy kitüntetett réteg birtokolhatja a tudást. Most az, hogy a magas kultúra és a tömegkultúra összemosódik, vagy egybemosódik, következménye is, illetve tulajdonképpen egy motorja is volt ennek, az, hogy a szubkultúrák és a különböző kisebbségi kultúrák meglehetősen nagy erővel léptek föl. Ugye gondoljunk, majd gondolunk a következő órán például a feminizmusra. Most ennek ugye az volt a lényege, vagy az a következménye, hogy a domináns, mondhatom azt is, arisztokratikus értelem tulajdonításokat megkérdőjelezték. Vagyis például ugye az amerikai feketéknek a függetlenségi mozgalma is erről szól. Na most ez az elképzelés, amit most fölvázoltam, miben különbözik, illetve miben tér el a modern a posztmoderntől, hogy mondjam, két olyan vonulatnak adott utat, amely meglehetősen szemben áll egymással. Egyfelől egy kultúrszkeptikus, vagy egy kultúr, igen, egy olyan szkepticizmusnak, amely megkérdőjelezi azt, hogy ilyen körülmények között van egyáltalán még olyan érték, amelyet, mint kulturális értéket tudunk meghatározni. A másik vonulat viszont éppen, hogy üdvözli azt a jellegű fölismerést, hogy egy végtelen szabadság áll előttünk. Ugye, tehát, hogyha nincsenek egyértelmű érték és értelemtulajdonítások, akkor anything goes. Bármi lehet. Na most mondom, ugye ez a két szélső pólus. Ezen két szélső pólus között meglehetősen nagy a spektrum. Ennek egyik jeles képviselőjével fogok most akkor nyitni. Ez pedig nem más, mint Frederick Jameson. 36-ban született. Tulajdonképpen a legbefolyásosabb marxista irodalmelmélész kritikusról van szó Amerikában. Még él. Egyébként összehasonlító irodalmat tanít a Duke University-n. Na most Jameson azok közé tartozik, azon gondolkodók közé tartozik, akik alapvetően üdvözlik ezt a jellegű változást. Majd mindjárt kiderül pontosan, hogy miért is. De nem azért üdvözli, mert azt gondolja, hogy a végtelen szabadság időszaka jött el, hanem azért, mert úgy gondolja, hogy az, amiben most élünk, az tulajdonképpen a marxista filozófia logikájának a megtestesülése. Jameson ugyanis teljes mértékben hű marad a marxista hagyományhoz, és legfőképpen abban maradt hű hozzá, hogy a történelmet, mint totalitást képzeli el, és fogadja el. A történelmet, mint totalitást elfogadni nála, nem csak nála, ugye azt jelenti, hogy a fejlődés, vagy a nem feltétlenül, ez nem egy haladás feltétlenül, minden esetre a fejlődésnek a lényegét és logikáját le is tudjuk írni, meg tudjuk érteni. Ebben a bizonyos 1981-es The Political Unconscious című könyvében fejtette ki azt, ami tulajdonképpen a Lyotári modellel teljes mértékben szembe megy, amikor is azt mondja, hogy igenis van egy nagy narratíva, igenis van egy nagy elbeszélés, és ez pedig nem más, mint maga a történelem. És ha van egy ilyen nagy történelem, akkor az egyes apró eseményeket, történelmi eseményeket ebből tudjuk magyarázni. Még akkor is, hogyha ezek az események véletlenszerűnek tűnnek, esetlegesnek tűnnek. Tehát tulajdonképpen az esetlegesség, véletlenszerűség az, ami számunkra ugye érthetetlennek tűnhet az első látásra, mégiscsak egy olyan szemantikai keretbe ágyazható, mondja Jameson, ami a történelem maga, a történelem hegeli folyamata. Tézis, antitézis, szintézis. Csakhogy. Jameson természetesen annál okosabb, hogy úgymond egy ilyen retrográd gesztussal fölé lesz-e Hegelt, Marxot és társait. És azt mondja, hogy oké, hogy ezt belátjuk, de hát van itt egy meglehetősen nagy probléma, ugyanis ennek a nagy totalitásnak a reprezentálhatósága veszett el. Tehát a posztmodern, Jameson meglátása szerint, a posztmodernt az tünteti ki, hogy bár van egy ilyen meglévő keret, de ez a bizonyos keret a maga jelentésében egész egyszerűen nem ábrázolható, nem mutatható be. Ám de, és itt jön az optimista Jameson, az egyes, akár egymástól messze eltávolodó, vagy úgy látszólag nem összefüggő eseményeknek, mégiscsak úgy tudunk értelmet adni, hogyha visszakötjük erre a nagyobb egészre, a történelem egészére. Vagyis mondja Jameson, tulajdonképpen arról van szó, hogy nyomokat próbálunk olvasni. Annak a nyomát, hogy a nagy történelem hogyan valósul meg, akár a mindennapjainkban. De főként természetesen a művészetben. Most természetesen ezen föltételezésével, vagy ezen meglátásával Jameson meglehetősen erős kritikákat kapott, kivívta ellenfelei rosszallását. De azért, hogy ezt az álláspontját mégiscsak védje, mint mondtam, ugye a hű marxistáról van szó, megírja 1991-ben ezt a bizonyos rövid könyvét, Posztmoderna vagy a késői kapitalizmus kulturális logikája, amelyben megpróbál magyarázatot adni részben esettanulmányok révén, részben pedig hát elméleti eszmefutatások révén arra, hogy miért is gondolja ezt ő így. Miért nem tartja helyesnek Lyotard azon megfogalmazását, hogy vége a nagy elbeszéléseknek. Most én abból a fejezetből, amelyet maguknak is el kell olvasni, csak néhány fontos részletet emelnék ki, annak érdekében, hogy aztán majd át tudjuk kötni Avenshez, vagy vissza tudjuk kötni pontosabban Avenshez, és annak érdekében, hogy meglássuk azt, hogy a posztmodernnek mely tulajdonságait emeli ki Jameson. Most kiemeli a nagy mester halálát. Emlékezzenek vissza ugye Barthnak a szövegére, ugye nincs nagy szerző, nincsen szerző, akire vissza lehetne, akitől eredeztetni lehetne szöveget vagy művet. Kiemeli továbbá az, ami a fő tulajdonságaként egyébként is hangsúlyozni szoktak a posztmodern kapcsán, a magas kultúra és a gics, vagy populáris kultúra összemosódását. Most azt is hangsúlyozza, hogy ennek már a modernben is tanulni lehetünk, hát Duchamp erre példa, de azt mondja, hogy a posztmodern abban különbözik ezen a téren a moderntől, hogy immár nem pusztán idézi a bóvlit, a gicset. Tehát a posztmodern művészet nem pusztán idézetként használja föl a mindennapok alantas kultúráját, vagy kulturális termékeit, hanem teljes mértékben szervesen integrálja magába. A posztmodern műalkotásoknak a struktúráját meghatározza az, hogy a bóvlit és a gicset használják. Most éppenséggel ezen jelenség kapcsán mondják el többek között Jameson kritikusai is, hogy ez is mutatja azt, hogy immár nem használhatjuk, nem alkalmazható az a kapitalizmus kép, vagy az a kapitalizmusnak azon leírása, amelyet eddig bevetnek tekintettünk. Vagyis a klasszikus kapitalizmusból immár hiányzik az osztályharc motivuma, tehát akkor, amikor ugye elválnak ezek a különböző rétegek, hát gondoljunk csak arra, hogyha egy a művész, a nagybetűs A-val, meg nagybetűs M-mel, immár magába gyűjti a bóvlikat, akkor tulajdonképpen nincs már arról szó, hogy ilyen jellegű különböztetéseket meg lehessen tenni. Tehát a magas és az alantasnak a kettéválása fölöslegessé teszi az osztályharc fogalmát. És ugyanígy, amiről már a múlt órán is volt szó, hogy gyakorlatilag az ipari termelés, mint olyan, teljes mértékben a háttérbe szorul. Ugye az anyagi ipari termelés, amelyre a materializmus eszméje, vagy amiből táplálkozik, már nem tekinthetjük dominánsnak. Na most Jameson azt mondja, hogy ezek meglehetősen gyenge érvek az ő elképzelésével szemben. Miért? Idézi Ernest Mandel nevű közgazdász gondolkodó kötetét. Ernest Mandel egy frankfurti, németországi születés, frankfurt-am-Maini születésű ember volt, aki aztán Brüsszelbe menekült a nácik elől. Ez a bizonyos Der Spätkapitalismus című művéről van szó. Erre támaszkodik az érvelése során több ízben is Jameson. Na most Mandel arra tesz kísérletet, hogy a kortárs, vagy számára kortárs 60-as évekbeli kapitalizmusra egy magyarázatot adjon. És ezt teszi következőképpen. Három fázist különít el a kapitalizmus történetében, mégpedig a piaci kapitalizmus, vagy piacorientált kapitalizmust, a monopol kapitalizmust, vagy monopolista kapitalizmust, és a posztindustriális, vagy multinacionális kapitalizmust. Erre majd egy picit később visszatérek. A lényeg az, hogy tulajdonképpen Mandel azt állítja, hogy ez a bizonyos utolsó fázis, vagyis ha ma, a miénk is, a kapitalizmusnak a legtisztább formája. Tehát a tőke uralmának a legtisztább formáját mutatja. Most ezen három fázis, Mandel-féle fázisnak Jameson három kulturális korszakot feleltet meg. Az első lenne szerinte a realizmus, a második a modern, és természetszerűleg a harmadik kapitalizmus legtisztább formájához a posztmodern kapcsolódik. Ezen utolsó fázist, vagy ezen utolsó kultúrtörténeti korszakot igyekszik ő, mint ahogy a könyve címe mutatja is, pontosabban meghatározni, leírni. Ezt a pontosabb leírást öt jellemző mentén képzeli el, vagy öt tétel mentén, amelyből az első az, amit ő úgy hív, hogy az új mélység nélküliség. Az új mélység nélküliség. A második, amely ebből következik, a történetiség gyengülése. A harmadik szerinte az, hogy újfajta érzelmi alaphang figyelhető meg a kultúránkban. Alaphangon, amit ő érzelmi alaphangnak nevez, az másképp is nevezi, úgyhogy intenzitások összessége. A negyedik tétele azt érinti, hogy ezek a bizonyos intenzitások, vagy ez az érzelmi viszonyulás, hogyan alakul egy újfajta technológiához. Tehát mi az az új technológiai környezet, amelyben mi találjuk magunkat. Illetve utolsó kérdésként, vagy utolsó tételként a politikai művészet szükségszerűségéről szól. Na most a kiinduló elemzésként felhasználja, majd arra többször vissza is tér, felhasznál egy olyan összehasonlítást, amely azt hiszem elég sok mindent megvilágít számunkra is, úgyhogy ezt kicsit részletesebben is ismertetném. Nem történik más ugyanis, mint Van Gogh parasztcipőit és Warholnak a gyémántporos cipőit fogja összehasonlítani. Következőket mondja erről az 1886-os képről. Azt mondja, hogy tulajdonképpen két domináns értelmezést képzelhetünk el. Az egyik fajta értelmezés, amelyet egyébként ő magának, vagy magához közelebbnek érez, természetesen, az az, hogy ezen parasztcipőknek a parasztcipők által sugallt millió, vagyis ugye, szegénység, megerőltető munka, rossz életkörülmények, stb. Sajátos kontrasztban állnak azzal, amikor Van Gogh ugye végtelenül rikító színekkel fest meg parasztházakat, napraforgó mezőket, stb. Most ebből az alapvető kontrasztból kiindulva gondolja úgy Jameson, hogy ez annak a lenyomata, hogy a kapitalizmus egyfajta kompenzációra tör a művészetben természetesen. Tehát a kapitalista kizsákmányolás, amely bele van írva ezekbe a cipőkbe, a másik képeken egyfajta kompenzációt keres. Ami nem más, és itt most Jamesont idézem, az utopisztikus érzékbirodalom megteremtése. Hát, ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, az, hogy lehet jobb, mint az, hogy ilyen parasztcipőkben kelljen dolgoznunk, élni. Most ehhez hozzáteszi Jameson, hogy ez a jellegű szembenállás, vagy ez a jellegű kompenzatív folyamat, ez csak és kizárólag a kapitalizmus logikáján belül valósulhat meg. Hiszen ha nincsen szegénység, nem tudok fölmutatni abban a szemben álló gazdagságot sem. A második fajta értelmezés az a Heidegger-féle értelmezés, amelyről már talán hallottak is. A műalkotás eredetében van egy passzusa Heideggernek erről, ahol is a következőt mondja, de ezzel meglehetősen hasonló dolgot mond Heidegger, hogy ezek a cipők hasadékot jelképeznek a föld és a világ között. Mit ért földön és világon Heidegger? Földön az anyagi létet érti, a világ között pedig ugye azt a nagyobb kontextus, amelyben ezek a parasztcipők ágyazódnak, vagyis a paraszti lét, a falusi létet. Egyúttal ugye a földhöz kapcsolódik, vagy asszociálhat Heidegger, vagy asszociál Heidegger, hogy a föld egyúttal az érő és az elhaló gabonának a képe is. Tehát már megvan egyfajta újjászületés lehetősége. A világ pedig, és itt már ez félig meddig Jamesonnek a hozzátétele, a világ pedig egy jelentéssel bíró, ugye történelemmel bíró egész. Tehát a heideggeri olvasatban, és ezen végülis többé-kevésbé mondhatjuk azt, hogy az első fajta értelmezéssel nincs is nagyon ellentétben ez a fajta. Tudom, hogy arról van szó, hogy egy egésznek a részeként tudjuk olvasni ezeket a cipőket. Mégpedig egy olyan egésznek a részeként, amely egészet, ezt a bizonyos totalitást, az a történelem, a jelentésteli történelem határozza meg. Na most ezek voltak a cipők numero 1. Andy Warhol gyémántporos cipők sorozatából, itt van egy darab, van egy jó pár, nézzenek majd szépen utána. Ezt a bizonyos 80-81-ben készült sorozatot állítja szembe Jameson a Van Gogh féle cipőkkel. És itt tulajdonképpen meglehetősen rövidre zárja az értelmezést, annyiban merül ki az elemzése, hogy ezek a bizonyos cipők nem mások, mint halott tárgyak gyűjteménye, tehát ugye nincsen olyan kapcsolat, vagy nem tételezhetünk fel olyan jellegű kapcsolatot, mint Van Gogh parasztcipőinél. Kontextus nélküli gyűjtemény. Ugye láttuk, hogy a parasztcipők esetében egyfajta megélt, vagy egy életet tudunk köré képzelni, vagy hozzárendelni. És legfőképp tükrözik, vagy kifejezik a tárgyaknak az árucikk jellegét. És ez ugye mondjuk Warholra amúgy is jellemző. Gyakorlatilag Jameson emblémáként használja ezt a két képet arra, hogy a modernség hogyan válik el a posztmoderntől. És itt tér vissza arra az első jellemzőre, amikor ugye azt mondja, hogy nincsen mélység nélküliség. Vagy mélység nélküliség van, nincs mélység. Tehát ugye azt mondja, hogy a mélységet az átélhetőség és a kontextus, a történelmi társadalmi kontextus tudná fönntartani. Ez viszont hiányzik a Warhol-féle képekből. És természetesen ezzel együtt jár az, amit ugye a történetiség gyengülésének nevez. Tehát akkor, amikor immár puszta árucikkekként olvassuk a képen lévő tárgyakat, akkor azok nem történelmi képződmények, ugye nem, nincsen történetük. Adni, venni lehet őket. És természetesen ehhez kapcsolódik az, amit ugye egy új érzelmi alaphangnak nevezett Jameson, hogy akkor, hogyha árucikké válnak a tárgyak, az alól mi magunk sem tudjuk kihúzni magunkat. Tehát maga az ember is egy érzelem nélküli tárgyá lesz. Gondoljunk csak Warhol emberképeire. Ugye a sokszorosított Marilyn Monroe, aki önnön imidzsét, árucikké vált imidzsét sokszorosítja. Na most ehhez még hozzátesz egy meglehetősen fontos gondolatot, vagy egy olyan gondolatot, amely szemléletes lehet számunkra is, hogy miben is áll még konkrétabban ez a bizonyos szakadás a modern és a posztmodern között. Éppenséggel ugye az érzelmek kifejezhetőségének, az érzelmek ábrázolhatóságának a kérdését járva körül. És fölidézi Jameson Edvard Sikoly című képét, ezt most nem raktam ide, mert biztos mindenkinek a fejében van. És a következőt tartja róla. Ugye a késő modernséghez sorolja magát a művet, tehát még nem a posztmodern. És azt mondja, hogy ez a kép alkalmas arra, hogy azt a fajta szorongást, azt a fajta krízishelyzetet kifejezze, amely a kor jellemzője volt. De ez a fajta kifejezés, ez csak és azért lehetséges, mert van mit kifejezni. Ugye mi az, ami, miben áll egy kifejezés? Az, hogyha önmagamban van valami, amit ugye kívülre tudok rakni. Tehát meg el tudom választani magamtól azt, amit kifejezek. Van egy hasadék. És azt mondja Jameson, hogy a posztmodernben éppenséggel ez a válaszfal tűnik el. Nincs mit kifejeznünk. Most ebből kiindulva, vagy ez egy alaptételként olvasva ezt a megállapítást, Jameson többé-kevésbé egyetért azon posztmodern elméletírókkal, akik elég sok mindent tagadnak is emiatt. Mi a tagadás tárgya? Hát egyfelől a lényeg és a látszat különbözőségét. Ha nincsen az a jellegű szétválás, amely például a kifejezésnek az alapját képezi, akkor a lényeg és a látszat sem különböztethető meg egymástól. Ugyanígy nem különböztethető meg a látens és a manifest. Tehát az, ami rejtve van, és az, ami manifestálódik. Ugyanígy kétséges, hogy egyáltalán föntartható-e a hitelesség vagy a hiteltelenség kérdése. És végül, de természetesen nem utolsó sorban, mert ez valószínűleg legalapvetőbb megkérdőjelezett különbségtétel, az nem más, mint a jelölő és a jelölt közötti különbség. Ezt még a sort valószínűleg lehetne folytatni természetesen, de tulajdonképpen egy enyész pontban összefoghatók ezen különbségtételeknek a megszűnése vagy megkérdőjeleződése, az pedig nem más, mint maga a szubjektum. Tehát jól lehet, a modernségnek egy alapvető tapasztalata volt a szubjektum elidegenedése, ugye a munkájától, önmagától, stb. Ez már a posztmodern korszakban, mondja Jameson, a szubjektum széttöredezettségéig haladt. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy én vagyok egy egy egység, és a kontextus vagy a környezet nem enged magához, hanem arról van szó, hogy én önmagamban nem vagyok már egy egység. Ugye kérdéses az identitásom, kérdéses az, hogy bármit ki tudok-e fejezni, nem tudom egyértelműsíteni önmagam. Na most, hogyha megszűnt ez a bizonyos egység, akkor mondja, továbbvezeti a gondolatot Jameson, akkor fölvetődik az, hogy egyáltalán van-e például egységes stílus. Ugye itt már elmozdul a műalkotások elemzése felé. Hát természetesen az a válasz, hogy nincs. Hát hogy lehetne egységes stílus, hogyha nincsen egységes én? Most ennek bizonyítására bevezet két fogalmat, amelyet most még nagyon gyorsan ismertetek. Az egyik a pasztis, és a másik pedig a paródia. A pasztis és a paródia. Tulajdonképpen arra futtatja ki ezen két fogalom bevezetését, hogy megint csak érzékeltesse, vagy kézzelfoghatóbbá tegye a modernség és a posztmodern közötti elválást. Azt mondja, hogy a paródia esetében még lehetőségünk volt arra, illetve a paródia nem is tud másként működni, hogy van mögötte valami, ugye valamit parodizálok, valamihez képes szólok parodikusan. És ez a bizonyos valami, ez nagyon pontosan meghatározható. Ugye bárki, valakinek a szövege, egy képet parodisztikusan átértelmezek. Tehát mindig van valami viszonyítási pont. Egyébként itt Faulknert és Mahlert hozza példának Jameson. Most azt mondja, hogy a pasztis esetében semmiféle ilyen lehetőségünkről nincs szó, hiszen ez a bizonyos viszonyítási pont is egy teljes mértékben széttöredezett és beazonosíthatatlan dolog. Hogyha nincsen egységes szöveg, nincsen egységes képi világ, akkor egész egyszerűen nem tudok mihez viszonyítani. Ezért mondja aztán Jameson, hogy a mai műalkotásoknak a struktúrája, a lényeg az, hogy tulajdonképpen a pasztisként működnek, amely nem más, mint egy idegen maszknak a fölvétele, amely nincsen kapcsolatban azzal, amire rátevődik. Tehát akkor, amikor stílusról beszélünk, vagy a stílus kérdését feszegetjük, és ezzel ugye visszatér az előző szakasznak a végére, Jameson azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha ma stílusról beszélünk, az nem lehet más, mint halott stílusoknak a puszta utánzása. Vagyis egy olyan szimulákrum, és itt a posztmodern elméletírók egyik nagyon kedvenc fogalmát emlegeti, tehát egy olyan szimulákrum, amelynek soha nem létezett valamilyen eredetije. Előre bocsátom, hogy ez tulajdonképpen meg fog felelni azzal, annak, amit Owens Barth kapcsán emleget, azzal, hogy a fikciós jelleget mutatják föl a posztmodern. Önnön fikciós jellegüket mutatják föl a posztmodern műalkotások. De majd mindjárt odáig eljutunk. Na, tehát mi történik ilyen esetben? Tehát amikor a stílusokat játszva szervetlen, halott módon használom föl. Azt mondja Jameson, hogy itt lehet tetten érni azt, hogy a történelem eltűnik. Tehát akkor, amikor nem beazonosítható az, amit használok, legyen az nyelv, legyen az képi világ, akkor azt sem tudom megmondani, hogy mi köze van, hol helyezkedett el, hol helyezkedik el a történelemben. Tehát megfosztom őket az időbeli meghatározottságuktól. És pusztán térbelivé teszem őket. Mert ugye megjelenítés mégiscsak valahogy játszik. Ábrázolások vannak, de ezek önnön időbeliségükről egyáltalán nem adnak számot. Na most ezen történetiség gyengülésének, mondja Jameson, egy nagyon tanulságos lenyomata, vagy tanulságos bizonyítéka az, hogy a történelmi regények, a történelmi filmek reneszánszukat élik. Igen, elmondja, de ez nem az a fajta történelmiség, amelyet egyébként még Lukács énekel meg, vagy az egyetlen tisztességes elméletíró történelmi regény kapcsán, hanem egy teljesen kiüresedett történetiségről van. Szóval ezért is hívja ezeket a főleg filmeket elemez egyébként, és emleget Jameson, nosztalgia filmeknek. Tehát nem történelmi filmek, hanem nosztalgia filmek. Ezeknek a filmeknek ugyanis eszük ágában sincs hitelesen megidézni, ugye már maga a szó is kérdéses, eszük ágában sincs hitelesen megidézni egy adott korszakot, hanem a jelenből kiindulva esztétizálják azt a korszakot, amelyre vonatkoznak. Mégpedig oly módon, hogy a jelen esztétikáját vetítik vissza a történelmi anyagra. Mi több, ugye maga a történelmi anyagot nem is veszik komolyan tulajdonképpen, hanem egy képzelt múlttal dolgoznak. Ugye ebben állna a nosztalgia. Tulajdonképpen nincs másról, hogy szó mondja Jameson, mint hogy a stílusokat pragmatikus módon idézik. És ebben ragadható meg a posztmodern intertextualitás lényege is. Ugye beidézek szövegeket, beidézek stílusokat, és azokkal meglehetősen önkényesen játszhatok. Most ezen meglátásából következtetve Jameson azt állítja, hogy ez a jellegű új esztétikai hozzáállás, tehát csak és kizárólag idézetekkel eljátszva, nem szerves kapcsolatot kiépítve múlt és jelen között, elveszik a történelemmel való közvetlen kapcsolat. Ugye a játék vagy a szimulákrum fölülírja azt a jellegű kapcsolatot, amely szerinte érdemes lenne azért visszahoznunk. Most mi a helyzet, mi a további következménye ennek a bizonyos történetiség gyengülésének? Azt mondja, hogy egy új időtapasztalatról is van szó, ugye már az előbb egy picit ezt, vagy említettem is, egy új időtapasztalatról van szó, amikor is már nem vagyunk képesek koherens tapasztalattá szervezni az élményeinket. Nem vagyunk képesek koherens tapasztalattá szervezni a múltunkat, a jelenünket, és prospektíve a jövőnket sem. Most, hogyha elfogadjuk ezt a meglátást, vagyis hogy az időbeliség már nem számít, ugyanakkor az ábrázolás még mindig a térhez kötött, akkor ez egyúttal azt jelenti, hogy egy újfajta jelölési tevékenységet fejtünk ki. Miben áll ez az újfajta jelölési tevékenység? Jameson Lacan, francia pszichoanalitikusra hivatkozik, és Lacannak is a skizofrén jelölés leírására, amely most nagyon leegyszerűsítve, Jameson is leegyszerűsíti meglehetősen, amely leegyszerűsítve arról szól, hogy egy alapvető törés áll be a jelölt és a jelölő között. Az a jelölt, amelyet mi jelentésként próbálunk elgondolni a jelölő mögé, az teljes mértékben függetlenedni képes a jelölőtől. Mit jelent ez? Még inkább leegyszerűsítve, körülbelül azt, hogy miután ugye elbúcsúztunk az egyértelmű értelem tulajdonítástól, tehát az, hogyha én ennek az asztalnak a képét ide fölrajzolom, akkor maguk biztos, hogy asztalt fognak benne látni. Természetesen a kontextusról is szó van. Tehát, hogyha egy asztal képét látják a múzeumban, akkor közel sem biztos, hogy az egy asztal. Körülbelül ennyi, nagyon leegyszerűsítve. Tehát az egy olyan jellegű skizofrén törésről van szó, amely megakadályozza az egyértelmű olvasatokat. Most ezt tovább görgetve, vagy tovább gondolva, nem pusztán arról van szó, hogy az egyes jelölők, a hozzájuk tartozó jelölttel elveszítik a kapcsolatukat, hanem maguk a sorok, tehát amikor én kimondok egy mondatot, vagy valami fajta hosszabb szekvenciában használok jeleket, akkor ezek a bizonyos jelek egy teljesen inkoherens sorrá tudnak válni. Majd mindjárt látunk erre egy példát is. Most fölteszi, és még mindig az érzelmek területén járunk Jamesonnál, hogy akkor, hogyha így mértékben elbizonytalanodunk, vagy elbizonytalanít minket az, amit látunk, tapasztalunk, akkor ez mit vált ki a nézőből, mit vált ki az olvasóból? És azt mondja, hogy természetesen lehet azzal ezt letudni, hogy egy végtelen elkeseredettséget, vagy egy kétségbeesést. Ő viszont arra szeretné tenni a hangsúlyt, hogy ez egy félelemmel teli, bár félelemmel teli, de igenis egy euforikus állapotot tud előidézni. Emlékezzenek vissza Barthnak a szövegére. Ugye Barth is azt mondja, hogy a széttöredezettség, az érthetetlenség, az egy kihívás, mégpedig egy olyan kihívás, amely örömet tud szerezni. Nem véletlen, hogy a szöveg Öröme című írásról beszéltünk. Tehát egy euforikus állapotot, az eufória forrását tudja jelenteni az a tapasztalat, hogy nem tudunk értelmet tulajdonítani dolgoknak. Na most Jameson arra vállalkozik, hogy megpróbálja leírni azt, hogy miben is állhat ez az eufória, vagy mi a pontosabb forrása. Tehát az, hogy most széttöredezett dolgokkal vagyunk körülvéve, és nem tudjuk őket értelmezni, az még nem elég neki. És megint csak visszautal Mandel modelljére, erre a bizonyos hármas felosztásra. Mandel ugyanis nem tesz mást, mint a kapitalizmus egyes fázisaihoz, vagyis piacorientált monopolkapitalizmus, illetve posztindustriális vagy multinacionális kapitalizmus egy-egy törést rendel, mégpedig egy olyan törést, amely a technológiában, a technológia világában következett be. Az első ilyen fázist arra teszi, amikor gőzgépeket géppel képesek voltak már előállítani. A második fázishoz rendeli annak egy olyan ipartörténeti szakaszt, amikor az elektromos és a belső égésű motorok gépi előállítása lehetségessé vált. És a harmadik fázis, az elektromos motorok még élnek, de már az atommeghajtású motorok is bejönnek a képbe. Tehát ez lenne az a három fázis, amely a kapitalizmus három fázisát választja el egymást, vagy felel meg. Most ebből kiindulva Jameson azt mutatja meg nekünk, hogy az eufória milyen formában kapcsolódott, vagy az eufória milyen módon csapódott le ezen váltások esetében. Azt mondja, hogy tulajdonképpen az első két fázisban, ugye a vonat megjelenése, hogy kicsit emberközelibbek legyünk, majd aztán az elektromosság megjelenése, olyan tartalmakat tudott mozgósítani, amelyek egyértelműen egy pozitív eufóriát váltottak ki a művészetben. Ugye gondoljanak csak a futurizmus gép őrületére, vagy rajongására, gépekért való dinamizmusért és gépekért való rajongására. Most ez a bizonyos eufória, amely az első két szakaszhoz kapcsolható tapasztalattal jár együtt, ez Jameson szerint mind a két esetben reprezentálható volt. Hát ugye ábrázolások születtek, művészi ábrázolások is születtek a gépekről. Most mi a helyzet a harmadik fázissal, teszi föl Jameson a kérdést, ahova már a számítógépet is egyébként ő hozzá csapja. Azt mondja, hogy hát itt már gondok vannak, mert hogy a számítógép, vagy az atommeghajtású motor nem ad arra lehetőséget, ezzel nyilván lehetne vitatkozni, hogy az hozzájuk kapcsolódó tapasztalatot ábrázoljuk. Ez pedig azért van, mondja ő, mert itt már nem arról van szó, hogy ezek a gépek, számítógép és egyéb gépek termelnének, tehát nem produkálnak, hanem sokkal inkább reprodukálnak, ugye újra termelnek. Tehát nincsen meg bennük semmiféle, úgymond, alkotó erő. Pusztán a reprodukcióra korlátozódnak. Ugyanakkor, mondja Jameson, ez még nem ad okot nekünk arra, hogy elbúcsúzzunk teljes mértékben az ábrázolhatóságtól. Azt állítja ugyanis, hogy pontosan ezek a gépek azok, amelyek kihívásként előttünk állnak, hogy megpróbáljuk mögéjük tekinteni. Tehát immár nem az lesz a lényeg, hogy a számítógép hogy néz ki. Ezt ír és Jameson, hogy a számítógépet lerajzolni nem egy nagy nem téma, ugye, hanem sokkal inkább arra késztetik a művészeket, de minket is, hogy megpróbáljuk a működésüket megérteni. Próbáljunk meg mögéjük tekinteni. Na most akkor, amikor mögéjük tekintünk, mondja Jameson, akkor nem fogunk mást látni, mint a hatalom és az irányítás hálózatait. Abszolút extrém példaként, de meglehetősen szemléletes példaként azt hiszem, Jameson erre azt hozza föl, hogyha megnézzük, hogy a számítógépek hogyan működnek mögött, maguk mögött, extrém példaként az összeesküvés elméleteket hozza föl. Tehát a hatalomgyakorlásnak az a fajta hálózatos elképzelését, amely ugye erőszakkal gondol elérni valamit. Na most ez lenne ugye az extrém példa. Jameson azonban fölteszi azt a kérdést, hogy jó, megpróbálunk mögé tekinteni, mert hogy nem képesek reprezentációra fölhívni minket, vagy nem akarják, hogy reprezentáljuk őket. De vajon mitől van ez? Miért nem rajzolunk számítógépeket? És erre az a válasza, hogy tulajdonképpen felismertük, hogy lemaradtunk a gépek mögött. Lemaradtunk a technológiai fejlődés mögött. Tehát egyfajta hiánnyal küszködünk. Tehát zavart keltenek ezek a technológiai, technikai tárgyak. És a következő példát hozza erre. John Portman építésznek az 1974-76-ban tervezett, épített, majd 77-ben megnyitott Los Angeles-i szállodáját, amely egyébként a város legnagyobb szállodája, Westin Bonaventure Hotel. És egy nagyon szép leírással szolgál róla, amit föl is olvasnék. A szállodának három bejárata van, hát ez itt most nem teljesen látszik, egy ott a szélén, azt nem tudom, látják-e, ott, itt, és a mögött még. A szállodának három bejárata van. Az egyik a Figueroa utcáról, a másik kettő pedig a szálloda túloldalán két függőkertből, ez az, amit itt látunk, amelyeket az egykori Bunker Hill megmaradt lejtőire építettek. Egyik sem hasonlít a régi szállodai főbejáratokra, vagy a monumentális fedett kocsi beállókra, amelyekre a tegnap pazar épületei hangsúlyozták, hogy a városi utcáról a szálloda belsőbe lépünk. A Bonaventure bejáratai gyakorlatilag oldalsó vagy hátsó bejáratra hasonlítanak. A hátsó kertekből a tornyok hatodik emeletére jutunk, és onnan egy emeletet gyalogolni kell lefelé, hogy liftet találjunk, amelyen lejuthatunk az előcsarnokba. Közben az, amelyiket azért hajlamosak vagyunk főbejáratnak tartani, a vendéget csomagostól mindenestől a második emeleti bevásárló galériára érkezteti, ahonnan csak mozgó lépcsőn tud lejutni a recepcióhoz. Úgy tűnik, mintha rátelepedett volna az épületre a lezárásnak valamiféle új kategóriája, és ehhez igazodik maga a szálloda belső is. Bonaventure tehát nem része kíván lenni a városnak, ugye nincsenek nagy, nyitott, belátható és bejárható belépőterei, hanem sokkal inkább annak megfelelője, pótléka, helyettesítője. Most látjuk azt, hogy ugye maga a város tükröződik a tükörfalakon, hát egy, hát kettő, maga a bejárhatóság roppant akadályoztatott lesz. Arról nem is beszélve, hogy azt a jellegű funkciót, amikor például nagy csomagokkal megpakolva megérkeznek a szálloda vendégek, akkor ne adj Isten, ne kelljen már emeleteket átszelni, vagy áthágni ahhoz, hogy a recepcióhoz jussanak. Tehát tulajdonképpen ugye alapvető funkciókat, alapvető jelölési módokat kérdőjelez meg Portman ezzel az épületével, amely tulajdonképpen a szálloda kategóriáját, vagy a szálloda jelölést bizonytalanítja el. Arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag az első hat szint, a sokkal inkább egy élménypark, bevásárlóközpont, étterem és bár sokaságba érkezteti a vendéget. Plusz, sajnos erről nem találtam képet, mert gondolom annyira Na mindegy, szóval nem, arról nincsen kép, hogy állítólag a lakóterület, vagy ami a szálloda valójában, az roppant sötét, szűkös, és megint csak nem felel meg, vagy többnyire nem úgy képzeli el az ember egy szállodai szobában való kényelmét, ahogy Portman megálmodta azt. És látni itt alul, ezen a bizonyos alaprajzon, hogy mennyi apró részre, apró térre osztja ezt az egyébként kívülről meglehetősen monumentálisnak ható épületet. És az átriumnak egy részéből, ugye az is minimum négy részre oszlik a négy lakótorony miatt, plusz középen van egy magasabb torony, plusz az átriumból tekintve egy meglehetősen félelmetes, vagy hát ilyen bezártságérzetet keltő rácsos tetőre néz ki az ember. Tehát milyen következtetéseket von le ebből az épületből Jameson? Egyébként több helyen állítja azt, hogy a posztmodernnek az igazi kifejeződése az az építészetben van meg, vagy abból olvashatjuk ki. Mégpedig azért, mert a test meg az anyag, az emberi test meg az anyag itt érintkezik a legeklatánsabban. Hát ugye bejárjuk ezeket a bizonyos tereket. Na most mik azok a következtetések, amelyeket ezen épület olvasásából még levon Jameson? Azt mondja, hogy maga, hogyha kívülről nézzük az épületet, akkor abszolút alkalmatlan arra ez a külső, hogy magát az épületet azonosítsa. Miért? Hát ugye nem individuális homlokzata van, hanem egy tükörhomlokzat, amely a külső, a környezetét tükrözi. Tehát ez nem az épület sajátja. Ezen felül, mondja, elveszi, elragadja az egyes embertől a gyaloglás lehetőségét. Ugyanis tele van az épület belseje, sajnos erre sem találtam megfelelő képet, mozgó lépcsőkkel és lépcsőkkel. Tehát ha el akarok futni A-ból B-be, akkor egy meglehetősen alapvető antropológiai képességem, mert fölülírja, mert azt mondja, hogy erre nincsen szükség. Plusz, amit ezen az alaprajzon, ha nem is lehet egyértelműen kiolvasni, de benne van, hogy egy totálisan kaotikus térélményt közvetít. Annak ellenére, hogy látszólag egy elkülöníthető a négy torony és az egy főtorony, a négy lakótorony és az egy főtorony, olyannyira tele van pakolva a belső tér, hogy pillanatok alatt eltéved benne az ember. Na most ezen tértapasztalatot, amely például ebben a hotelben megvalósul, Jameson posztmodern hipertérnek nevezi, vagy a posztmodern hipertérnek a tapasztalatának. Erre ad egy még szemléletesebb megfogalmazást, ezt most idézem is. Elménk képtelen feltérképezni azt a nagy globális, multinacionális és decentralizált kommunikációs hálózatot, azért van itt benne egy magyar szó, amelyben egyéni szubjektumokként találjuk magunkat. Még egyszer. Elménk képtelen feltérképezni azt a nagy globális, multinacionális és decentralizált kommunikációs hálózatot, amelyben egyéni szubjektumokként találjuk magunkat. Tehát ugye ez a totális elveszettség érzését közvetítik. Na most az utolsó kis fejezetében, vagy alfejezetében ennek a nagyobb tanulmányának kiemeli Jameson, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez egy véletlenszerű dolog, hogy így alakult. Ez a bizonyos széttöredezettség, kaotikus káosz megtapasztalása, stb. És egyáltalán nem stílusról van szó, ugye ezt már az előbb, vagy korábban mondtam, hanem ez a történelem törvényszerű alakulásának köszönhető. A történelem törvényszerű alakulása hozta el ezt az új állapotot, ezt az új korszakot, amelyet, mondja, totális tévedés lenne bármiféle erkölcsi ítélet alá vonnunk. Nem mondhatjuk azt, hogy ez jó vagy rossz. És itt tér vissza, vagy itt idézi újra Marxot, aki azt mondta, hogy éppen a dialektikus gondolkodás révén, vagy annak köszönhetően el kell tudnunk azt érni, hogy ezt a jót, meg a rosszat, a pozitívumot és a negatívumot egyszerre tudjuk elgondolni. Tehát ezt a negatív tapasztalatot, az el vagyok veszve, stb., nem találom a helyemet. Ugyanakkor ennek a szabadság potenciáját, tehát ugye bármi lehet belőlem, bárki lehet belőlem, ezt a két lehetőséget, vagy ezt a két állapotot próbáljuk meg egyszerre elgondolni. Most Jameson ennek kapcsán fölteszi azt a kérdést, hogy de akkor a kultúrát, mint olyat, hol tudjuk elhelyezni ebben az egységként elgondolt jó-rosszban. Hiszen, mondja, ugye alapvetően a kultúrához hozzátartozik annak a képzete, hogy egy kritikai kultúráról van szó, egy kritikus kultúráról. A kritikus kultúra pedig egyúttal föltételezi, hogy megvan a távolság a között, ami én vagyok, és a között, amit tudok kritizálni. Ugye a krízis, kritik, az a törésszakadás. Ugyanis ha elfogadjuk ezt a képletet, hogy a kettő együtt van, akkor megszűnik az a távolság is, amikor én azt tudom mondani, hogy valami jó, vagy valami rossz. És egyúttal megszűnik a kultúra is. Hiszen hogyha a kultúrát, mint Jameson gondolja, egy a kritikai potenciállal fölvértezett egésznek gondoljuk el, akkor megszűnik a funkciója. Nincs mit már jónak vagy rossznak ítélnem. Nem tudok kívül helyezkedni a dolgokon. Most erre a következő választ adja Jameson, hogy teljesen igaza van azoknak az elmélészeknek, akik azt mondják, hogy a kultúra teljes mértékben elvesztette az autonómiáját. Nem áll, úgymond egy önmagában jelentős, önmagában lehatárolható egységként a fölött, amit meghatározni vagy leírni szándékozik. De, mondja Jameson, az, hogy elvesztette a kultúra az autonómiáját, és itt beszélhetünk egyébként arról, hogy a művészet, mint olyan, ugye elvesztette autonómiáját, az közel sem jelenti azt, hogy meg is szűnik. Jameson azt mondja, hogy egy gyönyörű dolog történt, a kultúra szétrobbant. És ezen szétrobbanásával, ugye kis, apró részekre szakadva, az élet minden egyes területébe behatolt. Hát a kultúra mindenben jelen van. Éppen szétrobbanásának köszönhetően. Éppen annak köszönhetően, hogy már nem tudjuk fölismerni, mint egy monolitikus egységet. Na most egy embernek, mint Jameson, az a feladata, hogy fölismerje azt, vagy megpróbál megérteni azt, hogy ezt elméletileg hogyan tudjuk megragadni. És ha egyszer elméletileg megragadtuk, leírjuk, akkor ebből milyen kultúrpolitikai következtetéseket vonhatunk le. És itt tér ki a hatodik vagy ötödik jellemzőjére, a politikai művészet kívánalmára, amikor is azt mondja, hogy ha már egyszer a kultúra minden egyes pórusunkban benne van, vagyis a kritika lehetősége minden egyes pórusunkban benne van, akkor azt használnunk kell. És ez a bizonyos használat egy egyértelmű politikai felhangot fog kapni. Politikai felhangot fog kapni azért, mert a hatalmi struktúrákat, az ideológiát jelenti. Most ennek érdekében bevezet egy olyan fogalmat, amelyet aztán később fejt ki, itt most csak ezt meg említeném, ami nem más, mint egy meglehetősen furcsa kifejezés, kognitív térképzés. Kognitív térképzés esztétikája. Mit ért ezen? Ugye azt már mondtuk, hogy időbeliség elveszett, viszont a térbeli ábrázolások abszolút uralkodnak rajtunk, és ezt elfogadjuk, akkor az a feladatunk, hogy ezen térbeli képződményeket megpróbáljuk földolgozni. Megpróbáljunk értelmet tulajdonítani neki. Tehát akkor, amikor én itt a hotelben teljes mértékben elveszve érzem magam, akkor a belém robbant kultúra segítségével képes lehetek arra, hogy úgymond önmagamból többé-kevésbé kilépve, vagy egyfajta kritikus távolságot megteremtve, megértsem azt, hogy hol vagyok. Ugye megértsem azt, tudjam olvasni ezt a káoszt, amellyel körülvet engem Portman. Ezt nevezné többé-kevésbé kognitív térképzésnek Jameson. Most mi köze ennek a kapitalizmus kulturális logikájához? Ugye azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogyha alkalmasak vagyunk erre a bizonyos kognitív térképzésre, akkor egyúttal azt a fajta egymásra épülést, amelyet a kapitalizmus ezen három fázisa leír, átláthatjuk. Átláthatjuk a posztmodernre jellemző kiismerhetetlen hálózatosság jelenlétét vagy meglétét, és alkalmasak lehetünk arra, hogy a látszólag értelmetlenül összekapcsolódó jelekből valami fajta értelmet kiolvassunk. Na most erre a belátásra, vagy erre az állapotra utal, többé-kevésbé, és próbál alkalmazható modellt fölrajzolni nekünk Craig Owens, az Allegorikus Impulzus című tanulmányában, amelyet 1980-ban jelentetett meg Craig Owens. 1980-ban jelentetett meg az amerikai Oktober című iskolateremtő művészeti folyóiratban. Mielőtt ezen gyorsan áttrappolnánk, kérdés az, hogy mi az az allegória. Ugye Benjaminra hivatkozik, Walter Benjaminra hivatkozik Owens, ezt most én előre veszem, mert ez tulajdonképpen a tanulmányának a közepén található, de ahhoz, hogy jobban értsük az egész szöveget, érdemes itt gyorsan fölvázolni. Walter Benjamin a Német szomorú játék eredete című írásában, amelyet mindenhol elutasítottak szegénynek, de aztán volt egy nagy reneszánsza. Tehát a Német szomorú játék eredete című írásában, ez 26-27 környéki, kidolgozza a barokk művészet, és azon is belül a szomorú játék kapcsán, azt az allegória fogalmat, amely tulajdonképpen az 50-es, 60-as évektől, de aztán főleg a 70-es években, ha lehet azt mondani, teljes mértékben eluralkodott a művészet elméleten. Mi az allegória négy legfontosabb jellemzője Benjamin szerint? Egy. Azt mondja Benjamin, hogy a művész az élet összefüggés totalitásából, félig meddig idézem, az élet összefüggés totalitásából kiragad egy elemet, izolálja és megfosztja funkciójától. Tehát egy teljesen önkényes aktusról van szó. És ezen aktusnak köszönhetően ez a bizonyos elem egy lényegileg töredék lesz. És természetesen, hogyha most visszagondolnak az előző órára, meg az előtti órára, ugye a szerves szimbólummal, amely ugye az egy pici részben képes volt jelképezni, szimbolizálni a totalitást, ezzel ellentétben egy teljesen szervetlen elem. Töredékes, szervetlen elem. Most az allegóriában ezeket az elemeket szervezi össze a művész, csak hogy ezen elemeknek az összefüggése egyáltalán nem motivált. Ugye miért teszek egy, majd azt látni fogjuk Rauschenbergnél, egy esernyőt egy hajóroncs darab mellé? Tehát az egyes fragmentumok tulajdonképpen teljes mértékben kontextusukat vesztve, önkényes elrendezés révén tudnak egymás mellé állni. Igen ám, de valami fajta értelmet a művész ennek kölcsönöz. Csak hogy ezen értelemnek a fölfedése, éppen azért, mert önkényes, mert a részek nem állnak össze egészé, meglehetősen nehéz. Ehhez kapcsolódik Benjamin szerint a harmadik jellemzője az allegóriának, hogy végtelen melankóliával tölt el minket, de a művészt is, az allegória. Azért leszünk melankolikusak, mondja, mert már a totalitár, azt mutatja az allegória, hogy a totalitás nem gondolható el. Nem tudunk egészként elgondolni dolgokat. És ehhez kapcsolódik természetesen a negyedik jellemzője az allegóriának, amelyet Benjamin úgy határoz meg, hogy az allegóriában a történelem, mint hanyatlás jelenik meg. Ugye ez körülbelül összhangban van azzal, amit már Jameson kapcsán mondtunk, hogy abban a pillanatban, amikor ezek az elemek, amelyekből egy képet összerakok, egy allegorikus képet összerakok, kontextusukból kiragadva kerülnek bele a képbe, az egyúttal azt is jelenti, hogy az időbeliségüktől, a történelmi helyzetüktől, a történelmi kontextusuktól elválnak, mégpedig erőszakos módon válnak el.
Elhangzott Rádióegyetem, művészetelmélet történet. Teller Katalin, a Postmodern. Az ELTE BTK-n 2011. október 26-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.